Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez az Ökóra Klímaszervíz, életünk sorsfordító kérdéseinek műsora. A mai adás vendége Süveg Anna, az LMP Magyarország zöld pártjának szóvivője, akivel a közelgő európai parlamenti és az önkormányzati választások kapcsán a zöld politika esélyeiről beszélgetünk. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Hadd kezdjem rögtön egy aktualitással. Ungár Péter, a párt társelnöke, múlt hét csütörtökön Lánci Tamás vendége volt a Kormány Média 48 perc című műsorában, és a főpolgármester körül kialakult finanszírozási botrány kapcsán azt mondta, hogy jelenleg nem lát más alternatívát, de nem biztos, hogy az LMP támogatni fogja Karácsony Gergelyt a jövő évi önkormányzati választásokon. Ezzel kapcsolatban gondolkodnak egy alternatív jelöltön, vagy mi merülhet még föl?
Igen, ugye, ahogy Ungár Péter is említette, még nem dőlt el az, hogy az LMP Magyarország zöld pártja milyen, vagy kit fog támogatni főpolgármester indulásában. Az is előfordulhat, hogy az LMP saját jelöltet állít, de az is, hogy Karácsony Gergelyt támogatjuk. Nagyon fontos, hogy számunkra csak egy olyan jelölt vállalható, aki hitelesen képviseli a zöld politikai törekvéseket, a fenntarthatóságot, ugyanis a fővárosban is nagyon fontos fejlesztések szükségesek még ahhoz, hogy mindenki számára élhető környezetben tudjuk eltölteni a mindennapjainkat, és ez ugye Karácsony Gergely személye körül pedig egy végtelenül fontos dolog még az indulás előtt, az az, hogy a 99 mozgalom körüli pénzmozgásokat mi hamarabb tisztáznia kellene, mi ezt elvárjuk tőle, ugyanúgy, ahogy elvárjuk mondjuk a CÖF-től is, tehát hogy legyen tényleg átlátható ez az egész pártfinanszírozás, alapítványi finanszírozás. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy erre mi hamarabb választ kell kapni a minden magyar választópolgárnak.
Ebben a műsorban elhangzott, hogy születtek zöld politikai döntések a fővárosban. A műsorvezető vitatta, hogy az elmúlt 4 évben bármiféle zöld változást látna a városban. Erre Ungár azt reagálta, hogy nem tiszte megvédeni Karácsony Gergelyt, de mégiscsak látott ő azért itt próbálkozásokat, és föl lehet sorolni pozitív intézkedéseket. Ha ebből indulunk ki, akkor az LMP hogyan látja Karácsony Gergely eddigi teljesítményét zöld politika terén kifejezetten? Mik azok, amik támogathatók voltak, mik azok, amikkel nem értenek egyet?
Igen, mi ugye már maga a Lánchíd felújítása kezdetekor azt mondtuk, hogy nagyon fontos, hogy ez a híd ne legyen visszaadva a korábbi autós forgalomnak, ugyanis egy viszonylag kis százalékát bonyolítja a hidak közül az autós forgalomnak a Lánchíd, és ezt egy nagyon komoly előrelépésnek tartom, hogy Karácsony Gergely volt olyan bátor, hogy a jelenlegi forgalmi rendet megtartva így adták át újra használatba ezt a Lánchidat. Szerintem ez maga a belvárosban élők számára egy nagyon komoly életminőségjavulást tud jelenteni, vagy akár tényleg itt a napi tömegközlekedőknek, hogy nem kell egy buszon 30-40 percet átsorogni a dugóban, vagy akár a kerékpárosoknak, tehát hogy, és akkor vissza, vagy át is kanyarodnék már a kerékpáros fejlesztésekre, tehát hogy egy magát bármilyen szinten zöldnek valló pártnak tudnia kell azt, hogy az egyetlen megoldás az, hogy egy fenntartható jövőnk legyen, az pedig az, hogy a tömegközlekedés felé tereljük az embereket, és nem elég ugye csak mondjuk a bringasávokat felfesteni a körútra, vagy különböző sugárutakra, elengedhetetlen lépése, de ugye egy megfelelő alternatívát is kell kínálni ahhoz, hogy vonzó legyen az emberek számára a tömegközlekedés, és inkább letegyék az autójukat a város előtt. Ugye itt beszélhetünk a rengeteg emberről, aki kiköltözött már az agglomerációba, pontosan azért, mert ő teljesen élhetetlenné vált Budapest. Egyébként én is egy ilyen ember vagyok, aki a belvárosban kezdte, de amikor megszülettek a gyermekeim, egyszerűen tényleg ott a Blahalújza térés környéke már nem lehetett olyan minőségű életet élni, ami a kisgyerekek számára megfelelő, és hát ugye látjuk azt, hogy mennyi ember ingázik be nap mint nap a városba. Nem szabad hagyni, hogy ezek az emberek az autóval jöjjenek be, igenis megfelelő alternatívát kell számukra biztosítani, hogy le tudják tenni az autójukat mondjuk egy vonatállomáson, vagy a bicikliüket, tehát itt a P+R vagy a B+R parkolók létesítésére gondolok.
Ebből a szempontból voltak kihagyott zicserei a főpolgármesternek,
igen. Tehát én ezeket
lehetett volna intenzívebben fejleszteni.
Így igaz, ezeket ugye itt az elővárosi vonatok, nyilván ugye ez már nem csak a főpolgármester felelőssége, hogy itt a mávos közlekedés járat sűrítéssel. Én azt gondolom, hogy azért jöttek új buszok, jöttek új villamosok, tehát hogy ezek nagyon pozitív dolgok, de hogy mégis sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy az emberek tényleg alternatívát lássanak abban, hogy fölülünk, és igenis nehezebb legyen autóval közlekedni, ez fontos szerintem.
Mit gondolnak arról, hogy sok parkolási övezetben eléggé felmentek a parkolási díjak, éppen azt célzandó, hogy ne autóval jöjjenek be azokra a helyekre?
Én megfordítanám ezt a nézőpontot, és azt mondanám, hogy mit szólnak azok az emberek, akiknek sokkal kevesebb autó pöfékel az ablakuk alatt nap, mint nap, és ki tudják mondjuk nyitni az ablakot, akár éjszaka szellőztetni, vagy akár napközben, vagy mondjuk meghallanak a 7. kerületben egy madárcsicsergést, ami viszonylag ritka volt mostanság. Szóval szerintem innen kell megnézni azt, hogy most már ne legyen egy ilyen, nem tudom, autólerakat a belváros, hogy miért is kellene egyébként ezeknek az autóknak keveset fizetni azért, hogy szétszennyezik a városaink levegőit, vagy itt a budapestiek életét. Azért ne felejtsük el, hogy Budapesten lakik a legtöbb ember Magyarországon, és hogy nagyon fontos, hogy ők is egyszerűen minőségi életet élhessenek, és szerintem ez a parkolási díjemelés igenis hozzájárult ehhez, és igenis ugye az emberek már elkezdtek megfelelő alternatívákat keresni, most már csak a P+R és B+R parkolók hiányoznak, hogy itt tényleg jobban összetettebb rendszer lehessen.
Önt nem lepte meg az a hisztéria, ami azért alakult ki, mert a Lánchidat elvették az autósoktól? Én őszintén szólva nagyon meglepődtem azon, hogy milyen mérhetetlen felháborodás bugyogott elő egy csomó olyan helyről, ahonnan nem is számítottam rá.
Én ezt egy ilyen kormányzati propagandának gondolom kizárólag, tehát hogy a Fidesz kormány abban nagyon erős, hogy ilyen szimbolikus ügyekből csináljon óriási hisztit, és a valódi fontos ügyekről pedig elterelje a figyelmet. Nyilván az, hogy most a Lánchidon áthaladhatnak-e az autók, az azért nem Magyarország 100 legfontosabb problémája között szerepel szerintem. Tehát valamivel Karácsony Gergely tekézni kellett, valamivel ugye a baloldal tekézni kellett, a környezetvédőket nyilván a kormányzat számára, ugye az autós lobby nagyon fontos őket képviselni, ez jól látszik az ő fejlesztéseikből is egyébként, hagy utaljak mondjuk itt az M1-es autópálya 2x3 sávosra bővítésére, ugye azt tervezik, hogy 2x3 sávosra bővítik ezt a pályát, miközben ugye ott van az 1-es vasúti főútvonal, amit hagyott szétrohadni a kormány, és ugye pont a napokban volt hír, hogy át kellett már csoportosítani az erőforrásokat, mert annyira rossz állapotban van a pálya, hogy muszáj volt ilyen sürgősségi beavatkozásokat tenni.
Mennyire látják hasznosnak, és a hosszú távú következményeit tekintve pozitívnak a forgalomcsillapítást, illetve a sebességhatárok bevezetését? Ugye sok utcában nagyon alacsonyak most már ezek a határok.
Én azt gondolom, hogy jó dolog a sebességkorlátozás. Ugye nagyon több olyan komoly baleset is volt, tragédia az elmúlt hónapokban, akár ugye itt a hidakon történt gyorshajtások, akár láthattuk mondjuk a médiában is ilyen celebek, akik ilyen különböző videókat töltöttek fel a közösségi média felületeikre, hogy 180-nal, vagy nem is tudom mennyivel, de jóval többen mentek a megengedett sebességnél, és ezt ilyen marha menő dolognak gondolták, ugye nem az, életveszélyes, és maga a gépjárművek károsanyag kibocsátása is megnövekszik egy ilyen magasabb sebességnél, ezért mi abszolút támogatjuk ezeket a lassuló, úgynevezett lassuló városokat. Fontos, sokkal zöldebb megoldás jelent, sokkal élhetőbb környezetet teremt, és ugye nem a biztonságosabb is mondjuk a gyerekeknek, idősebbeknek, lassabban mozgóknak, mindenki számára.
Látszatintézkedés a biciklisáv, vagy ténylegesen hozzájárult a főváros zöldebb forgalmához?
Szerintem egy alappillére az, hogy ne érezze magát senki életveszélyben, amikor kerékpárra ül, aki szerintem mondjuk, nem tudom, a Balatont körbe biciklizte most a nyáron, az egy fantasztikus dolog, tényleg kikapcsolja az ember elméjét, feltölti. Mondjuk Budapesten ez még szerintem várat magára, hogy ezt a flow élményt el tudja hozni a biciklizés, de az, hogy már nem tényleg a parkolóautók, buszok, taxik, ledudáló autók, 5 centire kerülő autókat kell így lavírozni, vagy egyensúlyozgatni, szerintem már egy előrelépés, és igen, tehát ez egy alapfeltétele annak, hogy maga a zöld közlekedési mód, vagy egy ilyen közlekedési módváltás megtörténhessen, úgyhogy igen, én ezt egy zöld dolognak tartom.
A 2019-es kampányban Karácsony megígérte a dugódíjat. Ezt számon lehet rajta kérni, hogy nem tartotta be, vagy olyan volt a közhangulat, hogy jobb, hogy nem tartotta be?
Abszolút számon lehet rajta kérni, de minket zöldeket szoktak azzal vádolni, hogy mindig csak elvennénk valamit. és hogy nem adnánk. Én megint, hogy egy másik oldalról mondjam el ezt a dugódíjat, szerintem szükséges, talán más nevet is kell neki keresni, hogy jobban befogadható vagy emészthető legyen. Ugye megint itt nézzük azokat az embereket, akik ott vannak, és ott élnek, ott a lakókörnyezetükben mozognak, akár gyalog, akár BKV-val, vagy bármilyen más módon, és nyilván aki nem napi szinten használja, vagy bejön a városba, ez egy környezetterhelési díj. Hogyha veszi a fáradtságot, és leteszi a gépjárművét mondjuk egy P+R parkolóban, akkor onnantól kezdve már ugye a BKV-val egy sokkal olcsóbb megoldást lehet biztosítani, viszont aki ugye átmegy ezeken a területeken, ezekkel az úgynevezett dugódíjjal terhelt területeken, az annak pedig igenis ki kell fizetni azt a környezet használatot, azt a környezet szennyezést, amit ott elkövet, pontosan azért, hogy egy élhető városban lakjunk. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy mi mindenkit meg szeretnénk büntetni azért, mert jó, csúnya autós, az a helyzet, hogy az autózás, egyszerűen túl sokan vagyunk, rengeteg a gépjármű, sokkal-sokkal több, mint a mondjuk 10 évvel ezelőtt, ez a város nem bír el több gépjárművet, és fel kell fognunk, hogy a tömegközlekedés, maga a politika feladata, a városvezetés feladata, hogy egy jól működő tömegközlekedés, megfelelő eszközpark legyen, ne legyen munkaerőhiány, ugye megfelelő bérezést kapjanak a tömegközlekedési dolgozók, ugye itt akár a MÁV-ra gondolok, akár a BKV-re, hogyha csak lokális szinten beszélünk, tehát ezek alappillérek, alapfeltételek, amik jelen esetben hiányoznak, és hogyha ezek megteremtődnek, akkor lehet bármilyen ilyesmi díjról beszélgetnünk, de mi abszolút támogatjuk, igen.
Nekem ez a tapasztalatom, hogy amikor elkezd emelkedni drasztikusan a benzinár, akkor csökken a dugó. Egyszerre egy megélhetési válsággal összekapcsolódó probléma a másik oldalon meg jót tesz a város levegőjének.
Igen, és még nagyon sokan ezeket az extra magas benzinárakat is kénytelenek kifizetni, tehát most már nem ritka, hogy 700 forint feletti összegeket látunk így a benzinkutaknál, és hogy miért is van ez. Ugye tudjuk azt, hogy a kőolajára folyamatosan emelkedik, viszont a kereslet nem csökken. Ukrajnába is ugye megemelték a tranzitdíjat, mert ugye a Magyarországra jövő kőolaj nagy része onnan keresztül érkezik. Szóval igen, és hogy még mindig nagyon-nagyon sokan kénytelenek kifizetni ezeket az összegeket, mondjuk azokon a területeken, hogy elrugaszkodjunk egy kicsit Budapesttől, ahol vasúti mellékvonalakat zártak be. Ugye a Fidesz kormány most 10 mellékvonalat zárt be, miközben az MSZP és SZDSZ kormány idején ők voltak azok, akik a legjobban Fónagy János, hát nem tudom, farkast ordított, hogy vidékellenes politika, és tényleg minden magyar elleni cselekedet a mellékvonalbezárás, most pedig ők maguk csinálják mindezt. Nyilván egy ilyen közlekedési módváltás köntösbe csomagolják, de hogy az a helyzet, hogy a buszos közlekedés ugye nem tud olyan gyors lenni, más útvonalon történik, nem kifejezetten azon, ahol már bejáratódott, és hogy egyszerűen annyira leépítették ezt az egész országos vasúti mellékvonal szintet, hogy kvázi ilyen alibi menetrendek vannak, hogy napi egy vonatpár közlekedik.
Hát az már majdnem a leépítés, vagy a leépítés
bezárás előtti.
Igen, utolsó lépcsőfok, igen, ahogy igen. Ezeknél a bezárt mellékvonalaknál az már látszódott, hogy ezzel a módszerrel ítélték halálra ezeket a mellékszárnyvonalakat.
És hát a másik pedig az, hogy amikor azt is tudjuk, hogy ez a benzinársapka, vagy üzemanyagársapka nem egy jó megoldás, mert az Európai Unióban Magyarországon növekedett ebben az időszakban ugye egyedül az üzemanyag felhasználás, és hogy tehát meg kell értenünk, hogy az olcsó fosszilis energiának a korszaka lejárt. Nincs olyan, hogy olcsó benzin, nincs olyan, hogy olcsó gázolaj. Egyszerűen tényleg, tehát ugye mindig azt mondjuk, hogy mekkora az egyén felelőssége, és mekkora a kormányzat és a politika felelőssége. Én azt gondolom, hogy a kormányzatnak és a politikának meg kell teremtenie azt, hogy az ember jó szívvel nyugodtan le tudja tenni ezeket az eszközöket, és mondjuk nem azt mondja, hogy akkor egy benzines autóból átülök egy Teslába, nyilván aki meg tudja tenni, vagy egy elektromos meghajtásúba, mert az sem megoldás, de erről is biztosan majd beszélgetünk.
Abszolút. Egy picit már rákanyarodnék akkor a európai parlamenti kampányra. A főpolgármester ugye a Párbeszéd képviselője, és most a pártja finoman arra tolódik, hogy érdemes volna a zöld pártoknak nem egymást kioltaniuk, hanem inkább valamiféle hosszú távú együttműködésre törekedniük. Mi erről az LMP véleménye? És kérdezem ezt annak fényében, hogy a Závec Research kutatása azt jelzi, hogy a két zöld párt közösen akár 7%-ra is számíthatna, amivel két képviselőt is ki lehetne küldeni Brüsszelbe.
Igen, mi azt gondoljuk, hogy először definiáljuk, hogy mit is jelent valóban egy zöld pártiság. Maga az LMP már felállította az Európai Parlamenti listáját, ugye ezt Ungár Péter vezeti, második helyen dr. Smuk Erzsébet szerepel, aki a magyar zöld politika, a zöld mozgalom, zöld civil szervezetek édesanyja.
Tehát, hallgatóink hogy... már jól ismerik, mert sokszor beszélgettünk ebben a műsorban vele.
Így igaz, tehát hogy ugye Péter ezt le is nyilatkozta, és maga a listavezető beszédében is elmondta, hogy ő nem kívánja felvenni majd ezt a mandátumot, hanem Smuk Erzsébet és reméljük Tetlák Őrs töltik majd ezt be a választások után. Szóval, hogy Párbeszéd és zöld pártiság, nem szeretnék kibújni a kérdés megválaszolása alól. Az LMP Magyarország zöld pártja. Az a helyzet, hogy mi akkor is zöld politikáról beszéltünk, amikor mondjuk a Párbeszéd az üzemanyag ársapka eltörlése ellen tiltakozott, vagy éppen a mi repülőadó, vagy igen, ugye mi szerettünk volna egy ilyen adót kivetni a repülőgépekre, a repülőgépet használókra, mivel az is egy végtelenül környezetszennyező utazási forma, és a Párbeszéd ez ellen is tiltakozott. Tehát az alibi zöldség a számunkra nem pálya. Mi tényleg most is az akkumulátorgyarmatosításról beszélünk, most is kifejezetten zöld kérdésekről, amik nem könnyű kérdések, mert szerintem aki egy kicsit is beleásta magát ebbe a fenntarthatóságba, zöld politikába, tudja, hogy hát nem egy hálás politikai szint, mindazonáltal, hogy az elmúlt 30 évben a leggyorsabban fejlődő ideológia vagy politikai irányzat
hát maga. Európa szerte ezt látjuk, Magyarországon, mintha ez annyira nem lenne népszerű ez a téma.
Igen, mert hogyha őszinte szeretnék lenni, akkor nyilván ugye az emberek kényelmes életének feladásáról szól, pedig tényleg elég csak egy-két évtizedet visszamenni, mondjuk a mi gyerekkorunkban, amikor mi voltunk gyerekek, hogy hogyan mentünk a boltba, és tényleg itt csak az ilyen az ember felelősségét mondom, vagy maga a viselkedésünket, hogy nem az volt, hogy volt otthon 600 műanyag zacskunk egy nagy műanyag zacskóba, és mindenre téptük, tehát teljesen másképpen álltunk hozzá,
hát termeltünk. És minden évben valami szomorú rekordot döntünk, ugye tavaly a legaszályosabb év volt, felégett fél Magyarország a vízhiány miatt, az esőhiánya miatt, most meg Európa legforróbb nyarát üdvözölhettük, és azt láttuk, hogy hány országban okozott ez nagyon súlyos környezeti katasztrófákat.
Igen, és mi pont erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egyszerűen nincs már arra több időnk, hogy akár egy lépésnyi termőföldet elpazaroljunk mondjuk az akkumulátorgyáraknak, vagy akár egy köbméter tiszta levegőt feláldozzunk, vagy az egyre fogyatkozó vízkincsünkből mondjuk akkumulátorgyártásra használjunk föl rengeteget, tehát elfogyott, nincs. Mi még azt tanultuk az iskolában, hogy Magyarország egy vízben gazdag ország, de mára sajnos ez megdőlt, ugyanis ott tartunk, hogy sokkal több víz hagyja el hazánkat, mint ami ebbe beérkezik. Tehát a mezőgazdaság számára iszonyatosan hiányzik a víz. Ugye az is egy nagy probléma, hogy nem lett megteremtve a gazdáknak, nem lett támogatva az vízmegtartó mezőgazdaság lehetősége. A magyar termőföldek tényleg messze földön híresek arról, hogy milyen jó minőségűek, és lassan már a saját magunk számára sem tudjuk ugye megtermelni az egészséges élelmiszereket. Ugye jönnek itt beszélhetünk mondjuk az ukrán gabonáról, például ez is egy tök konfliktusos pont, hogy mi vagyunk az egyetlenek zöld párként, akik azt mondják, hogy az ukrán gabona tilalmát meg kell tartani, és nem csak azért, mert ugye ezek GMO-s gabonákról beszélünk, tehát sokkal rosszabb minőségűek, mint a hazai gabonák, hanem azért is, mert egyszerűen nekünk kötelességünk a magyar gazdákat helyzetbe hozni, és ameddig Magyarországon megterem az a gabona, ami számunkra elegendő, vagy akár még ugye exportálni is tudunk belőle, akkor miért hozzunk be egy silányabb minőségű...
Ez is egy konfliktus a Párbeszédben,
ugye? Így igaz.
Akkor hadd kérdezzek még egy utolsót ezzel a közös lista, nem közös lista kapcsán, hogy bizonyos felmérések szerint nyilván mindenki válogatta a saját kedvenc felmérések között, de azért az úgy kirajzolódik, hogy ha nincs együttműködés az EP listát, illetően a demokratikus ellenzéki pártok között, akkor mandátumokat veszíthet a Fidesz ellenében, és ez a Fidesz erősítheti abban az Európában, amelynek épp a perifériájára viszi az országunkat jelenleg. Az LMP-t nem feszíti ez a dilemma?
Jó, tisztázunk valamit. Tehát az európai parlamenti választások közjogi értelemben nem alkalmasak arra, hogy leváltsuk Orbán Viktor. Tehát, hogy ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy milyen Európát szeretnénk, hogy azt szeretnénk-e, hogy tovább erősítse a centrum-periféria közötti különbséget most jelenleg az Európai Unió, ahogy ezt a, nem tudom, nagyipari lobbistái jelenleg teszik, mert hogy mi LMP-sek szerint így a maga az Európai Unió egy nagyon-nagyon jó dolog, viszont most rosszul működik. Miért működik rosszul? Azért, mert a tőke lett a fontosabb az ember helyett. Én azt gondolom, hogy ha kiküldünk, nem is tudom, X számú tőkepárti ellenzéki politikust, azzal nem fogunk sokra menni. Mert ők ugyanúgy meg fogják szavazni, nézzük mondjuk a Momentumot, Gelencsér Ferenc azt nyilatkozta a Partizánba, hogy milyen jó ez a Tesla dolog, és hogy Zalaegerszegen a tankgyár helyett Tesla gyárat kellene építeni, és hogy fel kell zárkoznunk Romániához, ahol a legnagyobb akkumulátorgyár van, és nekünk is ebbe bele kell tenni, és hát mindenki üljön át egy Teslába a, nem tudom, fosszilis meghajtású autójából, szóval nem. Ők nem zöld párt, ez egy abszolút zöldre festés, vagy nem tudom, hivatkozhatok itt vissza a Párbeszédre, akik szinte azonnal ugye az MSZP-vel, Momentummal közösen beálltak Márki-Zay Péter mögé, akinek nulla zöld politikai elképzelése van a jövőben, ő is egy tőkepárti. Tehát az Európai Unióban olyan döntések születnek, amelyek mondjuk befolyással lehetnek az akkumulátor gyarmatosításra, és ezek a pártok, ezek a radikális ellenzéki pártok nem az embert fogják képviselni a tőke helyett, hanem igenis azt mondják, hogy akkor jöjjenek be ezek a multinacionális nagyvállalatok, vegyik el a vízünket, földünket, azért, hogy mondjuk egy GDP-ben jobb besorolásunk legyen, de hát ez szintiszta hazugság hosszú távon, tehát nagyon jól tudjuk, hogy milyen károkkal és milyen veszélyekkel jár, úgyhogy nem. Én azt gondolom, hogy az LMP Magyarország zöld párja az, aki tudja ezeket képviselni, és én bízom abban, hogy itt nem egy képviselőről beszélünk, hanem igenis kettőről, ugyanis azért láttuk már az előző választásoknál, hogy az LMP kevésbé jobb helyzetből is nagyot ugrott a végére.
Egy kis szünetet követően innen folytatjuk Süveg Annával, az LMP Magyarország zöld pártjának szóvivőjével. Köszönöm, hogy a második fél órában is velünk tartanak, témánk továbbra is az, milyen kilátásokkal fordul az LMP az Európai Parlamenti, illetve az önkormányzati választási kampányra. A stúdióban pedig továbbra is vendégünk Süveg Anna, az LMP Magyarország zöld pártjának szóvivője. Ott hagytuk abba, hogy az Európai Parlamenti választásokon az LMP önállóan szeretne megmérettetni, és akkor én maradok továbbra is még aktuális témáknál. Múlt héten az Alkotmánybírósághoz fordult az LMP a Környezetvédelmi Intézményrendszer megsemmisítése miatt. A párt álláspontja szerint a kormány véglegesen megsemmisítette a környezetvédelmi intézményrendszert Magyarországon, és ezt azzal indokolja az LMP, hogy megjelent egy veszélyhelyzeti kormányrendelet, ami szerint, ha a szennyező és jogszabályellenesen működő gyár szerződést köt az illetékes hatósággal, és vállalja, hogy megszünteti a jogellenes jogszabálysértéseket, akkor a teljesítési határidőn belül nem szankcionálható. Ennek kapcsán egyébként a párt felszólított a Lantos Csaba energiaügyi minisztert, hogy mondjon le, mert ez a kormányrendelet, ez a környezetromboló cégeknek kedvez. Mit várnak?
Maga a környezetvédelmi intézményrendszer az elmúlt években olyan szinten leépítésre került a Fidesz kormányzat alatt, elvesztette önállóságát, függetlenségét, megvonták tőlük a pénzbeni forrásokat, és amikor egy-egy szakember felemelte a hangját, mondjuk a debreceni CETL gyár vízhasználata kapcsán, akkor hirtelen gyorsan menesztették és kirúgták az állásából. Ez, ami most megjelent a múlt héten, ez a kormányrendelet, ugye ön is említette, hogy kvázi ez egy szerződés a gyár és a hatóság között, hogyha valamit találnak, mondjuk nézzünk egy ilyen kézzelfogható példát, ha megtalálták volna a Gödi Samsung gyárba például a hatóságok ezt a szennyezést, és nem a civileknek kellett volna felderíteni és kitúrni, akkor azt mondják, hogy ó, gyerekek, semmi gond. Itt van, nem tudom, van egy évetek, hogy megszüntessétek, addig semmi probléma nincsen. Vagy nézzük ugye most ezeket a hulladékdarálókat, ahol súlyos balesetek vannak, akár ugye volt már olyan tragédia, ami emberéletet is követelt. Tehát, hogy elveszi a kormány a saját kezéből a büntetés, a szankcionálás eszközét. Ez azt jelenti, hogy egy multinacionális nagyvállalat, aminek fizettünk azért, hogy idejön, körülbelül 80 milliót adunk azért a saját adóforintjainkból, hogy egy nyíltan vállalt vendégmunkást foglalkoztathasson, aki szétszennyezi a környezetet, nincsenek munkavédelmi szabályok, vagy nem is tudom, bármi ilyesmi, ami egy kicsit megfogná őket, neki azt mondjuk, hogy srácok, csináljátok, semmi gond, és hogy ez olyan szinten felfoghatatlan, én nagyon bízom abban, hogy ezt az alkotmánybíróság el fogja ezt a kormányrendeletet kaszálni, tehát, hogy ilyen suttyomban kapkodva kiadott kormányrendeletek, ugyanaz, mint a kiemelt gazdasági övezetről szóló törvénymódosítás, vagy törvény, ahol tényleg bármit lehet, ez kvázi a törvénytelenség törvénye, ugyanez van ennél a kormányrendeletnél is, úgyhogy elfogadhatatlan, és nagyon bízom abban, hogy az Alkotmánybíróság ezt azonnali hatállyal megsemmisíti, és hát addig is nekünk a legfontosabb, hogy felemeljük a hangunkat, ahogy teszi a politika, teszik a civil szervezetek és a helyi lakosok. Ugye a Mikepércsi anyák és elsők között tiltakoztak ez ellen a kormányrendelet ellen. Hát nagyon szomorú, hogy az Orbán kormány még mindig a multik érdekeit védi, és őket helyezi előtérben, nem pedig a saját honfitársait.
Vajon mi változhatott a Fideszben? Mert 2010 előtt a környezetvédelem az fontos témája volt a Fidesznek. A Gyurcsány kormányok ideje alatt számtalanszor tiltakoztak bizonyos ügyek miatt, és az identitásuk része volt a Kárpát-medence védelme, megőrzése, sőt, nem csak a fideszi, hanem a jobboldali identitásnak is fontos része volt a környezetvédelem. És ehhez képest ugye látjuk, hogy 2010 után megszüntette a környezetvédelmi minisztériumot, leépíti a hatóságokat. Mi történt ön szerint a Fideszben, hogy ez ennyire leépült, és ennyire hátat fordítottak ennek a fontos identitás elemnek?
Az a helyzet, hogy bekövetkezett az a válság, amiről a Fidesz azt mondta még 10-12 éve, hogy soha nem érheti el Magyarországot. Miért ér bennünket ilyen kifejezetten erősen? Azért, mert egy elhibázott gazdaságpolitikára, egy elhibázott politikára épült ez az egész. Végtelenül egylábú a gazdaságpolitikánk, nézzük itt az autógyártást, ugye folyamatosan ezzel akarják pörgetni a GDP-t, ezt akarják megadni a magyar gazdaság motorjának, és hát az a helyzet, hogy olyan erőltetett iparágakat hoznak be, amihez nincsenek erőforrásaink. Itt van, vegyük ezt az akkumulátor nagyhatalmiságot, amihez ugye erőforrásunk nincsen, betanított munkások fognak ott lenni, vendégmunkások, mivel még jelenleg a szakértelem sem áll rendelkezésre Magyarországon, és hát még fizetünk is nekik azért, hogy elvegyék, ugye ezt már említettem, a földjeinket, ivóvízünket, levegőnket, és hát ugye ez nem annyira nagyhatalmiságnak tűnik, inkább gyarmatosításnak. Mondjuk, hogyha arra gondolnak a kedves hallgatók, hogy Bangladest hívja el valaki ruha nagyhatalomnak, hát kevésbé, tehát hogy mi jut eszünkbe Bangladesről, ahogy a végtelenül kizsigerelt, nagyon-nagyon rosszul fizetett dolgozók varják a fast fashion ruhákat. Na körülbelül ez lesz itt.
És a rengeteg gyárbaleset.
Így igaz. És hát már ez van most is Magyarországon, pedig még hát hol van az, hogy üzembe helyezzék ezeket a gyárakat, amiket most terveznek. Szóval azért, mert hogy egy nagyon rossz választ adott a kormány erre a válságra. Ugye nézzük a másik oldalát, maga az energiafüggőségünk. Azt ma már Gulyás Gergely is elismeri, sőt, hát ugye ezáltal a kormány is elismeri, hogy azért szállt el ennyire az infláció, mert hogy hatalmas az energia kitettsége Magyarországnak. Ez tény. Ugye Magyarország nagyon kevés fosszilis energiahordozóval rendelkezik, de hát erre nem az a válasz, hogy egy háborús agresszornak még több pénzt tolunk, és csak tőlük vásárolunk. Nézzük meg, ugye itt a gázerőművek, három gázerőmű építéséről is tárgyal a kormány, vagy azt szeretnék kivitelezni, miközben ugye óriási az importarányunk, mind a gázból hát kifejezetten magas, és a villamos energiából is.
Tehát ugye ezekhez az akkumulátorgyárakhoz is gáz erőműveket kívánnak.
Így igaz, ezt a három gázerőművet szeretnék majd Kelet-Magyarországra telepíteni azért, mert olyan szinten megnövekszik majd az ország energia igénye. Tehát úgy képzeljék el, hogy mondjuk a debreceni CETL gyár annyi energiát fog egy nap elhasználni, mint amennyit egy paksi blokk megtermel. Tehát ez valami bődületesen sok, és ugye nem is azért csinálja mindezt, hogy majd nekünk jobb legyen, hanem a, nem tudom, német felső középosztálybeli elektromos BMW-kbe beleteszik ezeket a motorokat. Szóval, hogy pont nekünk ebben semmi jó nincsen, felviszik még jobban az energiafogyasztásunkat, miközben egyébként a valódi megoldás az lenne, hogyha csökkentenénk az energia felhasználásunkat, és zöld módon tudnánk ezeket az energiákat megtermelni. Ugye mi azt mondjuk, hogy körülbelül 2037 lesz az, amikor a Paks 1-es blokkot le kell állítani, hogy addigra megvalósítható lenne egy teljes zöld átállás, egy teljes zöld fordulat, ahol energiafüggetlenséget tudnánk elérni. Tehát az energiafüggetlenség az egy hatalom. Az azt jelenti, hogy Magyarországra ebből a szempontból nincsen befolyása, vagy nagyon minimális befolyása van a globális folyamatoknak. De hogy még mindig ott tartunk, hogy a szélenergiát nem lehet, vagy szélerőműveket nem lehet telepíteni, és az az indoklás rá, hogy ronda. Tehát Orbán Viktornak nem tetszenek a szélerőművek, ezért nem telepíthetünk. Ott van, tehát az a hiszti, ami az elmúlt hetekben történt a napelemekkel és a napelemesekkel, az egészen egyszerűen bicskanyitogató. Tehát nem lehet napelemet se rende, telepíteni most már a szaldó elszámolás, így, úgy, amúgy már szerintem azt se tudja senki, hogy mi fog vele történni.
Viszont az előbb ön által némileg kritizált Európai Unió nyomására került be a magyar helyreállítási tervbe a szélenergia hasznosításának szükségessége.
De hát hol van? Tehát nem törölték még el? Tehát nem is tudom, már május volt a határidő, hogy módosítani kellett volna azt a törvényt, ami rendelkezik a szélerőművek telepítéséről, de nem történik meg. Tehát az RFF pénzeket is kockáztatja azért a kormány, hogy ilyen makacs módon egyszerűen tényleg így ez a zöld energia.
Nincs valami ötlete arról, hogy mégis mi áll a háttérben, mert ez annyira szürreális valóban, hogy így befeszültek, hogy ezt nem engedélyezik, és én nem láttam szakmai indoklást ezzel kapcsolatban, még a kormány médiában sem.
Nincsen nagyon, tehát ugye megígérték már nagyon sok felületen, Lantos Csaba is elmondta, Gulyás Gergely is elmondta, hogy itt bizony lesz szélenergia, és újraindulnak majd ezek a zöld energia termelők is, de hát nem történik meg. Tehát egyszerűen húzzák, halasztják.
Hallottam összeesküvés elméleteket, hogy az Orbán családhoz közeli vállalkozások napelemben utaznak inkább, és ezért gátolják a szélenergiát.
De nem igaz, Mészáros Lőrinc Szerbiába már épített szélerőműveket, tehát azt tudjuk, hogy ott képesek rá, valószínűleg itthon is képesek lennének.
Ott tényleg nem találjuk.
Igen, nem nincsen. Ugye szerintem rá vannak feszülve most Paks 2-re, ami megint egy tényleg ilyen annyira tragikomikus, amikor idejön így a Lavrov, és azt mondja, hogy a Paks 2 azért lesz jó, mert megteremti Magyarország energia függetlenségét, mondja ezt egy orosz ember, és hát, tehát, hogy itt nincs energia függetlenségről, szó sincs, amikor Paks 2-ről beszélünk.
Mondjuk most tetejéren volt változás a kormány politikájában, hiszen a Franciaország felé fordulna a Paks 2 beruházás ügyében, szépen csendben kifarolva az orosz megvalósításból. Erről mi a véleménye az LMP-nek?
Hát az, hogy se az oroszok, se a franciák nem fogják majd a kiégett fűtőelemeket tudni eltárolni, vagy ennek a megoldását megtalálni, és hogy egészen egyszerűen nem etikus a jövő generációjára hagyni ezt a 100 000 évig sugárzó atomhulladékot. Ugye nincs erre jelenleg megoldás, hiába mondják azt, hogy ez a legolcsóbb energia, az atomenergia se nem zöld, se nem olcsó, és se nem környezetbarát, nincs arra lehetőségünk, és hogy ezeket eltároljuk. Ugye most már van egy nemzetközi egyezmény, aminek keretein belül az adott országnak kell ezeket a fűtőelemeket tárolnia, tehát nem vihetjük ki Szibériába majd is eltenni, de van egy tök jó példa, vagyis hát ilyen szempontból elrettentő példa Amerikába, ahol beváltják a Szikláshegységbe ezeket az atomhulladékokat, de a közvetlemezek mozgása miatt ugye ott a törés repedéseken keresztül elkezdett szivárogni ez a sugárzó anyag, vagy nézzük meg Fukushimát, ahol most engedték bele ugye a hűtővizet az óceánba, és elrendelték a több 10 éves halászati tilalmat. Tehát, hogy ez nem zöld. Nem zöld, miközben itt van a két kezünkben van a megoldás, amit tényleg nagyon egyszerű lenne megújuló energiákkal, és akkor menjünk tényleg akár a biogázra, vagy akár ugye nagyon sok olyan zöld megoldás létezik, de ennek is ugye az első és legfontosabb része maga a felhasználás csökkentés. Mit is értek itt felhasználás csökkentés alatt? Ez a kormány az elmúlt 13 évében hát nem szigetelt le egyetlen épületet se. Tehát nem volt lakossági épület szigetelési program, és ugye mi elkészítettünk egy zöldre állt programot, amiben kifejtjük, hogy hogyan lehetne tényleg egy megújuló Magyarországról beszélnünk, hogyan lehetne egy jobb helyen élnünk, és ebben ugye az is szerepel, hogy az lenne az első és legfontosabb feladatunk, hogy évi legalább 100 000 lakást energetikai mélyfelújításon vigyünk keresztül. Ez jelenti mind a szigetelést, kazán, tehát fűtési rendszer korszerűsítést, nyilászáró cserét azért, hogy megfogjuk az energiát, mert a legjobb energia a fel nem használt energia, és tényleg a tudomány és technika már olyan szuperrendszerek birtokában van, amit egyszerűen használnunk kell. És ugye, ami itt az elmúlt években történt Magyarországon, ez a reálbér csökkenés, elszegényedés, ahogy a társadalmi olló egyre szélesebbre nyílt, nem várható már el a magyar lakosok nagy részétől, hogy ezt ki tudják fizetni, mert hogy egyszerűen nem tudják megtenni, ezek olyan összegekbe kerülnek, és én azt gondolom, hogy az államnak igenis kötelessége szociális alapon ezeket a felújításokat támogatni, mert hát olyan nincsen, hogy egy idős ember, aki végig dolgozta az életét, meghal otthon a hidegbe, mert éppen rá nem vonatkozik mondjuk a rezsi árcsökkentés azért, mert önhibáján kívül nem tudta korszerűsíteni, és ezért több energiát használ fel az ingatlana. Tehát nagyon-nagyon komplex kérdések vannak itt.
Orbán Viktor Köcsén megkérdette, hogy energetikai önellátásra van szükség. Az előbb említett Paks 2 nélkül ez megvalósítható lenne, vagy ez csak Paks 2-vel érhető el?
Nem, Paks 2 nélkül is meg lehet valósítani. Ugye ezt korábban már mondtam, hogy a nagyjából 2037-ig tervezik Paks 1 üzemidejét kifutását, és addig meg lehet minden zöld fejlesztést csinálni. Tehát nyilván nem holnap, tehát nem úgy, hogy akkor most lekapcsoljuk az összes atomerőművet, hanem ez egy hosszabb folyamat, nagyon komplex döntések kellenek hozzá, nagyon átgondolt zöld politikai kérdések, de igen, megvalósítható szándék kell hozzá.
Az nem riasztja el az LMP-t, hogy például ott van Göd, ahol szintén folyamatos botrány van az akkugyár miatt, és mégis a kormánypárt jelöltjét, Kammerer Zoltánt választották meg simán az időközi választásokon, és azért kérdezek erre rá, mert valahogy ezek az üzenetek nem jutnak célba, vagy nem érzik az emberek ezt annyira fontosnak, még egy olyan településen se, ezeket a zöld kérdéseket, ahol napi szinten találkoznak a gyár szennyező működésével.
Szerintem fontosnak érzik, és nem véletlenül alakultak civil csoportok minden egyes gyár körül. Gödön is van ilyen csoport, Győrben is van, Debrecenben is, mindenhol, nem is egy több. Ugye a gödi szennyezést is, ezt a magzatkárosító anyag talajvízben való jelenlétét is a helyi civilek fették fel. Az, hogy milyen messzre jut a civilek a zöld politika hangja, az ugye már egy másik kérdés, miért is? Hát nyilván tudjuk, hogy maga az egész média döntő többsége kormányzati kézben van, és hát azért az M1 híradóban keveset hallunk arról, hogy itt milyen problémás maga a Samsung gyár. A civileknek kevés pénze van.
Igen, de ott közvetlen tapasztalják az emberek, tehát most függetlenül attól, hogy mi megy a kormány médiában, ott napi szinten élik meg azt, hogy problémás a gyárs, zajszennyezés, talajszennyezés, ugye munkahelyi balesetek.
Bővítés, amiről őket meg se kérdezték. Igen. Nyilván Kammerer Zoltán is megígérte, hogy ő majd leül a Samsunggal, tehát őnek ez az egyik programja volt, hogy rendezi majd a Samsunggal a viszonyt, ugye Göd azért más kérdés, mert az már egy működő gyár, tehát az egyik működő akkumulátorgyárunk ott, és ugye az ráadásul most bővítésre is fog kerülni a köznélküli közmeghallgatások fantasztikus módján, ugye ott már elrendelte az Orbán kormány, és meg is szavazták ezt az akkumulátorgyár bővítését, szóval ott tudnia kell egyeztetni a városvezetésnek a gyárral. Azt azért tegyük hozzá, hogy Göd esete például egy nagyon-nagyon jó tanuló pénz arra, hogy mit is jelent kiemelt kormányzati beruházásnak lenni, ugyanis Gödtől egy tolvonással elvonták ezeket az adóbevételeket, amiket a Samsung fizet, ami nem sok, tehát tegyük hozzá, hogy itt is ugye 9%-ot adóz a Samsung, és még rengeteg adókedvezményt kap a magyar kormánytól, amit titkolnak, tehát nem is tudjuk pontosan, hogy mekkora összeg folyik be, majd erre szeretnék majd mondani később valamit. Szóval igen, tárgyalni kell. Szerintem szomorú, hogy nem egy olyan ember lett, aki tényleg sokkal harcosabban képviselhette volna. Nyilván Kammerer Zoltán azt fogja tenni, amit felülről megengednek neki. De hát a mi feladatunk az, hogy minél érthetőbben és világosabban elmagyarázzuk az embereknek, hogy Ugye ez nem egy kétnapos probléma, hanem ez tényleg még az unokáinkat is érinteni fogja, és ők is nyögni fogják ennek a következményeit.
Ha már így a következő generációkról esett szó, Gelencsér András vegyészmérnök légkörkutató, aki egyébként le is ült Ungár Péterrel egyszer beszélgetni az egyik zöld politikai rendezvényen, ő elég sokszor megkongatta a vészharangot. Inkonkrétó azt mondja, hogy már elkéstünk a fenntartható politikával, tehát hogy ez már egy olyan sinen fut ez az ügy, amivel lényegében a katasztrófába szaladunk, és az emberiség önmegsemmisítő folyamatai már nem leállíthatók. Ezt ön hogy látja, hogy ez egy nagyon apokaliptikus és de plauzibilis forgatókönyv, tehát hogy valóban most már csak maximum fékezni tudjuk a halálugrás sebességét, vagy van még esetleg remény?
Én azért annyiban vitatkoznék Gelencsér professzor úrra, hogy szerintem nekünk még van időnk. Én úgy gondolom, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, akik tehetnek még azért, hogy a klímaváltozás hatásait lassítsuk és gyengítsük. A klímaváltozás ugye jelen van, folyamatban van, a hatásait mindannyian érezhetjük. Az, hogy most milyen lépéseket tesz maga az európai politika, és akkor itt tényleg az, hogy miért is fontos, hogy zöld képviselő legyen az Európai Parlamentben, hogy a kibocsátás csökkentési célok hány százalékban vannak meghatározva, hogy ne lehessen kibújni tényleg ilyen nagyon alacsony számokkal, hogy igenis komoly vállalásokat kelljen tenni az országnak, és hát nem gázerőművekkel tüzdelni az országot, ami egy végtelenül környezetszennyező, és felgyorsítja a klímaváltozás hatását. Tehát, hogy szerintem még annyi lehetőségünk van, hogy lelassítsuk, és nyilván ugye egyszer mindennek vége lesz, tehát ezt mindannyian tudjuk, hogy valahol vége van a történetnek, de nem mindegy, hogy milyen jövőt hagyunk a gyermekeinkre és az unokáinkra, nem mindegy, hogy az ő életük milyen lesz, hogy valóban mondjuk egy ilyen, nem tudom, asszivomi búrában kell majd élniük, vagy ők is tudnak még kint játszani a mezőkön, és tudnak normális paradicsomot enni, aminek még paradicsom íze van, és nem pedig valami GMO-s fura dolog, ami szép, gyönyörű kívülről, de tartalmatlan belülről, mert hát ezt is látjuk, hogy az elmúlt években maga a zöldségek, gyümölcsök, vitamin és ásványi anyag tartalma drasztikusan csökkent.
Ez egy gazdasági társadalmi rendszer probléma, amiben élünk, és ami annyira súlyosan ránk nehezedik, hogy alapvetően kell változtatnunk az életmódunkon, tehát nem tudunk növekedni. Az a kérdésem, hogy ez a Zöldre Át program, ez valamennyire ezt a rendszer szintű problémát próbálja kezelni? Tehát, hogy nem csak egyes zöldítési elemek vannak benne, hanem ezt a túlfogyasztást, az életmódváltást is valahogy keretezi?
Igen, tehát ez egy komplex program, ami maga a fenntarthatóság ugye soha nem csak a környezetvédelembe értendő, hanem az élet minden ágára kihat, és mi is így ezt a Zöldre Át programunkkal próbáltuk ezt megvalósítani. Ez a 8 pontot tartalmaz, és a lehető legfontosabb és legégetőbb dolgokat szeretnénk ezzel kezelni. Ugyanis azt gondoljuk, hogy a magyar választópolgárok többet érdemelnek annál, mint hogy folytatjuk. A magyar választópolgárok megérdemlik azt, hogy egy világos képet kapjanak arról, hogy egy párt mit képvisel, és milyen politikát fog folytatni a jövőben, hogyha már az ő adóforintjukból tesszük mindezt. És én ezért mindenkinek javaslom, hogy olvassa el, így pár pontban akkor össze is foglalnám. Ugye nagyon fontos, hogy beszélünk itt az erdőkről, a Fidesz kormány az elmúlt években így a rövid távú gazdasági haszonért kivágatta volna az erdőinket, miközben növelni kellene az erdő borította területeket Magyarországon. Szerintem itt ennek a pozitív hatásait mindenki tudja. Itt az energiafüggetlenségről már beszéltünk, ebben a programban leírjuk, hogy hogyan lehet ezt a valódi energiafüggetlenséget megtenni. Beszéltünk most ebben a műsorban korábban arról is, hogy a tőke nem előzheti meg soha az embert, tehát mi az embereket tesszük célpontba, és nem engedjük, hogy a multinacionális nagyvállalatoknak dolgozzon ez az ország, hanem mi magunkról beszélünk, emberekről. Az államosított kizsákmányolásnak is szeretnénk véget vetni, tehát az, hogy a közalkalmazottak ennyire nincsenek megbecsülve, ennyire mesterségesen alacsonyan van tartva a bérük, mert rajtuk spórolja meg az állam ezeket a multiknak kifizetett forintokat. Beszélhetünk az egészségügyről, az, hogy egyszerűen ez nem üzlet. A Fidesz mondta egyszer, hogy az egészségügy nem üzlet, hát ők mégis azzá tették, és kvázi privatizálták, tehát nincsen megfelelő orvosi ellátás. az oktatás ugye nagyon fontos kérdés, hogy az a kormány, ami nem fektet az oktatásba, az nem hisz a saját hazájába. Leírtuk, hogy hogyan lehetne az oktatást gyümölcsözővé tenni, ami tényleg a jövőnket jelenti a jövő generációinak. És hát ugye agrárkérdések is szerepelnek ebben, hogy hogyan lehetne itt a vízmegtartó gazdálkodást, a kisgazdálkodókat, a GMO-mentességet, a talajtakarásos gazdálkodást. Tehát ez egy komplex program, szerintünk ez választ ad itt a legégetőbb kérdésekre.
Biztos szét is fogjuk szálazni valamelyik ökórában ezt a programot. Ennyi fért a mai ökórába. Köszönöm Süveg Annának, az LMP Magyarország Zöld Pártjának szóvivőjének, hogy befáradt a stúdióba. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Két hét múlva találkozunk újra. Addig is minden jót kívánok.
Viszontlátásra!